Hallgassuk meg Isten igéjét a Péter első leveléből, a harmadik fejezet, nyolcadik versétől a fejezet végéig. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettúdóan, jól lelki ismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezesse minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenített lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a várka készítésekor. Ebben a kevés szem szerint 8 lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek a képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó a lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávetett neki angyalok, hatalmasságok és erők.
Imádkozunk. Hozzád jövünk most, Úr Jézus Krisztus, aki szelíd és alázatos voltál, és akitől mi szeretnénk ezt a szelídséget és alázatot megtanulni. És úgy jövünk hozzád, mint akik képtelenek vagyunk szelídségre is, arra az alázatra, amellyel te vállaltad az ember létet, a kiközösítést, a megvettetést, a gyalázatot, a halált. Mi uralkodni akarunk, mi az igazunkat akarjuk bizonyítani, meg akarjuk mutatni ennek a világnak, hogy hogyan kellene élnie. Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg, hogy nem bízunk benned annyira, hogy rád bízzuk az igazság szolgáltatást, a világnak a megváltoztatását, vagy megváltását. És áldunk téged ugyanakkor, mert láthatunk téged, aki nem hatalommal és erőszakkal jöttél, hanem szeliden. Aki vállaltad, hogy a hatalomnak és erőszaknak aláveted magad. És arra kérünk most, hogy taníts bennünket ezt az utat járni. Taníts bennünket, keresztünket felvenni, és téged követni. Szentlélek Isten, hadd kérjünk téged arra, hogy légy itt most velünk, szívünkben erősítsed meg szavadat, és készíts bennünket arra, hogy cselekedjük, amit hallottunk, hogy engedelmeskedjünk neked. És kérünk, hogy azokkal is légy, akik most esetleg gyászt vagy szomorúságot hordoznak, erősíts meg őket, és reménységeddel biztosd. Amen. Kedves testvérek, az evangéliumból sok minden elvesztette eredeti jelentését. Kereszt legtöbbször számunkra például nem több egy vallási vagy éppenséggel divattárgynál. A nem nyugati ember számára azonban egy feszület, azaz egy holttestet ábrázoló vallási erekje döbbenet és iszonyat. Egy japán művésznő szörnyűködve kérdezte: ha Jézus igaz volt, miért kellett bűnözőként végeznie? Valóban a kereszt erőszakos és szégyenteljes vallási jelkép. Attól tartok, a nem keresztény kultúrából származók jobban értik jelentőségét, mint mi magunk. Mi is hát valójában a kereszt? Útja során a rabbi leprásokat, süketeket gyógyít, gonosz lelkektől szabadít meg embereket. Puszta érintésére bénák ugrándoznak, némák beszélnek. Többek szerint a genezáreti tavon tomboló vihart puszta szavával megszelídítette. Egy halott kislány pedig visszahozott az életbe. Aminap épp egy vaknak adta vissza a látását. Nem csoda hát, hogy mindenfelől özönlenek hozzá az emberek, hogy visszanyerjék egészségüket. És hogy hallják a szavait. Azt hirdeti ugyanis, hogy eljött Isten várva várt országa, hogy Izrael istene átvette az uralmat. És mi más jelentene ez, mint hogy a korrupt jeruzsálemi papságot Isten el fogja mozdítani, el fogja vetni, a megszálló rómaiakat pedig megsemmisítő vereségben fogja részesíteni. Isten megöli népe ellenségeit. Elérkezett az idő, amikor Isten igazságot szolgáltat, és véget vet népe szenvedésének. Jeruzsálem végre Móresre taníthatja Rómát, de nem csak Rómát, hanem a pogány népeket. A proféciák beteljesednek, Izrael uralkodni fog a világ felett, és minden nép Jeruzsálembe jön, elismerve Izrael istenének dicsőségét. A zsidó név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit elmostak, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A rabbi csodáival bizonyította, hogy van hatalma a végsőt harcolni. Ezért rajongó tábora arra vár, jelt adjon a felszabadító háborúra, és a nép élére állva kiűzze az ellenséget. A rabbi most is úton van. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól: kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek: Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem közönséges ember. Aki ilyen csodákat tesz, annak rendkívüli képességei vannak, mint Illésnek, aki mind a hitetlen Aháb királlyal, vagy a pogány Jezábellel és papjaival, mind a hűtlen Izraellel egymaga vette fel a küzdelmet. Szavára három esztendeig nem esett eső, majd imádságára megérkezett a várva várt eső. Vagy mint keresztelő Jánosnak, akit a jeruzsálemi vallási vezetők és Heródes veszély és bajforrásnak tekintett. Jézus sem mindennapi ember. Csodálatos dolgokat tanít. Szeretetről, áldozatról, alázatról. Örök érvényű igazságokat Istenről, emberről, vallásról. Az emberek Jézus nagy tanítónak tartják. És Jézus valóban nagyszerű dolgokat tesz, ahogy gyógyít, ahogy megbocsát, ahogy nem alkuszik meg, és nagyszerű dolgokat tanít. De kinek tartjátok ti, akik közel álltok hozzá, és akik követitek őt? Hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki: te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek róla, és tanítani kezdte őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól, és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt elkezdte dorgálni. Jézus megerősíti Péter hitvallását, majd kifejti, mit is jelent az, hogy ő a Krisztus, a Messiás, ez szenvedést, elvettetést és megöletést jelent. Jézus nem azért jött, hogy népe igazságtalanságaiért elégtételt vegyen. Ő nem fogja ellenségeit elvetni, sem megölni. Sőt, ő maga fogja vállalni a szenvedést, az elvettetést, azaz tanúvallomásának elutasítását, legvégül pedig magát a halált. És mindezt éppen azoknak a kezétől, akiket el kellene söpörnie az útból, akik Isten uralmának ellenlábasai és legfőbb akadályozói, s akiket a Messiás ezért Péter és társai elképzelése szerint minden bizonnyal elpusztít. Az imént még hitet valló Péter ezt hallva nem tetszésének ad hangot. Dorgálni kezdi a mestert. A Messiás nem szenvedhet kínokat. Gyalázatot sem szenvedhet, és még kevésbé halált. Honfitársaihoz hasonlóan ő is Izrael győztes hadvezérét, a jeruzsálemi templom megtisztítóját és a rómaiak elleni háború győzhetetlen vezérét áhítja Jézusban, aki minden gonoszt, minden rosszakaróját és ellenségét elpusztítja, aki igazságot oszt és helyreállítja a rendet, aki meg sem áll a világuralomig, amikor is őt és tanítványtársait fontos bizalmi állásokhoz juttatja. Hamarosan elérkezik az idő, amikor hatalmát Jézus Izrael helyreállítására használja. Jézus természetfeletti hatalmának a birtokában pedig orvosolni fogják az igazságtalanságokat, megtorolják a személyes és nemzeti sérelmeket, s ebben a kibillent világban végre helyreáll a rend, a jók uralkodnak, a gonoszok pedig elnyerik méltó büntetésüket. Péter erre vágyott. Tanítvány és honfitársai erre vágytak. És mi is erre vágyunk. Isten igazságos és hatalmas. Használja hát hatalmát egy igazságos világ érdekében. És a Péterhez hasonlóan azt tapasztaljuk, Isten nem teszi ezt. Azt tapasztaljuk, hogy az igazak szenvednek, miközben a gonoszok háborítatlanul követik el egyre másra disznóságaikat. Akkor mi akarjuk ezt a hatalmat gyakorolni? És hatalom birtokában Isten szerepét játsszuk. Büntetünk és jutalmazunk. Igazságot szolgáltatunk és igazoljuk igazunkat. Uralkodunk. Vagy legalábbis a közjó érdekében álmodozunk az uralomról. Mindeközben fel sem tűnik, hogy a világ mit sem változott. Egy elnyomó és igazságtalan világot egy másik elnyomó és igazságtalan világ vált fel. Hogy ezt F-16-osokkal, pokolgépekkel, vagy az evangélium nevében, ne talán helyzetünkkel, befolyásunkkal visszaélve, manipulációval, nyílt erőszakkal, vagy nyomásgyakorlással érjük-e el, édeskeveset számít. Az egyetlen különbség a szereposztás. Az eddigi elnyomókból elnyomottak, az üldözöttekből üldözők, a gonoszakból igazak és az igazakból gonoszak lettek. Az elmúlt évezredek történelme ékes példája mindennek. Ez a történet pedig, Jézus története megdöbbentő módon szemlélteti, hogy az egyedüli ember, aki a világtörténelem során rendelkezett a változtatáshoz szükséges hatalommal, hogyan és miért nem használta azt. Péter dolgárására ugyanis Jézus megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert és ezt mondta: távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Jézus látja Péter őszinte szándékai mögött a megtévesztést. Tudja, miért akarja őt megállítani útján, ahelyett, hogy követné őt. Ám Jézus nem hajlandó a világuralmat átvéve, a világrendet helyreállítandó szerepeket osztani. Nem hajlandó ellentmondást nem tűrve bizonyítani dicsőségét és igazát. Nem hajlandó eltaposni ellenlábasait, a kétkedőket, a rend és igazság ellenségeit. Jézus csak valami egészen elképesztőre hajlandó. Elindulni Jeruzsálembe, ahol szenvedés, elvettetés, megszégyenítés és kínhalál várja. Ő nem a világuralmat veszi át, hanem bűneinket, azok minden következményével, az erőszakkal, a kiszolgáltatottsággal, a manipulációval, a szégyennel és igazságtalansággal együtt. Jézus útja nem a Sunset Boulevard, hanem a vereség, a kereszt útja. Jézus a tanítványaira, követőire tekintettel utasítja vissza Péter hízelgő óvását. Természetesen, hogy Jézus a kiszolgáltatottságot választja ránk követőire nézve is következményekkel, méghozzá súlyos következményekkel jár. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. A tanítvány élete a mester életével való azonosulás. Jézus követőinek mesterükhöz hasonlóan le kell mondaniuk a hatalom akarásáról, az igazság igazolásáról, és ugyanazon az úton kell elindulniuk. Jézus nem önsanyargatást, puszta lemondást követel, hanem önmegtagadást, azaz a mellette való bátor kiállást, és a halál fájdalmas és szégyenletes útjának a vállalását. Ez az út a kereszthez, az Istennel szemben álló, megszálló, elnyomó hatalom, megszégyenítő, kivégző eszközéhez vezet, ahol le kell mondanunk igazságunk bizonyításáról, és az élethez való puszta jogunkról is. Ezen megbotránkozva fordult szembe a kereszténységgel Friedrich Nietzsche annak idején, és követte őt az elmúlt évszázad legszörnyűbb büntettét elkövetve Adolf Hitler. De ezt az igazságot felismerve követték mesterüket az első századokban keresztények az arénákba, vagy a kommunista elnyomás alatt Krisztus erdélyi hívei a börtönbe. Egyikük, Karcagi Sándor így ír élményeiről. Aztán elkerültünk a Duna-deltába. Minden telepen volt 10 szájván, patkó alakú, hatalmas, gyékenyből készült birkaistálló. Két-két szárnyában egyenként 40 rab volt elhelyezve, összesen 800 rab egy telepen. Vasárnap délelőtt még volt számbavétel, biztonsági mustra, délután viszont a rabtartók, a katonák és a karaliuk, a fogdmegek is lazítani kívántak egy kicsit. Nyáron kimehetünk a szájvánok közötti nagy zöld pázsitra. Ott leheveredett a sok ember, így minden vasárnap délután tarthattunk istentiszteletet. Előre kijelöltük a szolgálattevőt, aki egy héten keresztül kereshetett igét a fejében. És bizony nagyon szép, kerek, elmélyült szolgálatok lettek ezek. Nagyon jó hangulatú alkalmak voltak a nap délutáni istentiszteletek, noha nagyon veszélyes volt, mert az szervezkedésnek számított, hogy előre megbeszéljünk valamit, nem hogy egy beszéljen és a többi hallgassa. Nem volt szabad énekelni, se zsoltárt, se dicséretet, vagy hozsannát. Mindig figyelték a csoportokat, ahol többen összegyűltek. Nem összetett kézzel imádkoztunk, leveredtünk a fűre, félkönyökre vagy hanyat feküdtünk, és úgy beszéltünk, imádkoztunk. Jött is a Kareliu, és kérdezősködött, hogy miről beszéltünk. Mindenki mindig azt mondta, hogy az otthonról, a gyermekkorunkról. Tudta, hogy ez hazugság, de ha nem hallotta, mit beszélünk, és nem volt senki közöttünk, aki köpött volna, nem tehetett semmit. Kedves emlékem, hogy egy fiatal, unitárius lelkész, rendkívül szomjas lélekkel, szinte itta a szavainkat. Mondta is, hogy ő soha nem hallott ilyeneket, holott már a doktorátusát készítette az elmúlt évszázad protestáns igehirdetéséről. Hála Istennek, Európában üldözésekkel ma már nem kell számolnunk, ám a világ más tájain, például Egyiptomban, a Krisztusba vetett hit gyakran életveszélyes. Egy fiatal nő, Femi, 16 évet ért meg, amikor egy barátjától kölcsön kért egy Jézusról szóló könyvet. Azóta Jézust követni számára a szó szoros értelmében önmegtagadás és a kereszt felvétele. Szobafogság, megfélemlítés és beárulás nem ritkán a saját családja részéről gyakori élményei közé tartozott. Unoka testvérei 25 évesen elrabolták és arra kényszerítették, hogy térjen vissza az iszlámhoz. Éheztették és verték. Letépték a körmeit, mondván, hogy ilyen lesz a pokol. Sikerült azonban megszöknie, és keresztény barátoknál menedéket találnia. Ők azt tanácsolták, meneküljön egy másik városba. Noha igen kockázatos, az ottani keresztény gyülekezet azóta gondoskodik Femiről, és több mint 10 éve rejtegeti őt. Megpróbáltatásai ellenére Femi kitart Jézus mellett. Harcom nem testtel és vérrel van, mondja, hanem az ellenséggel, és ő nem fog engem meghátrálásra kényszeríteni. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés? Mert mit használ, ha megmented az életed, ám elveszted igazi énedet, mondja Jézus. Mit használ, ha az egész világon uralkodsz a jó érdekében? Ha minden ellenséged előtted fekszik a porban, ha büntetsz és jutalmazol, ám nem vagy több az előtted kudarcot vallott világmegváltóknál és diktátoroknál. Ha Jézus mellett kötelezed el magad, és hozzá hű maradsz, ő igazolni fog egy napon, a feltámadás napján, amikor minden gonoszság, igazságtalanság és elnyomás eltöröltetik Isten újjáteremtett világában. Akik nem szégyellik Jézust, és készek ebben a világban elveszíteni életüket, érte, azok az új teremtéskor újat kapnak tőle. De a győzelemhez csak a vereségen keresztül vezet út, az élethez a halálon át. Jézus követése a kereszt, vereség, kiszolgáltatottság, szégyen, szenvedés és halál vállalását jelenti. Mert ezt a világot hatalommal nem lehet megváltani, csak a hatalom radikális megtagadásával, a szenvedéssel. Kedves barátaim, mi is úton vagyunk. Tartunk valahonnan valahová. Életünk egy pontján, 2 vagy 4, 20 vagy 40 esztendővel ezelőtt, vagy akár ma először, vagy több egyszer, Jézus nekünk szegezte a kérdést. Kinek mondasz engem? A Messiásnak, a világ megváltójának vallod őt, tagadd meg magad, vedd fel a kereszted, és kövesd Jézust megalkuvás nélkül. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hozzád jövünk mi, akik nem tudunk és nem akarunk a hatalomról lemondani, a dicsőségről, az igazságunkról, te hozzád, aki glória nélkül érkeztél, aki soha nem akartál dicsőséget emberektől, és aki kész voltál a hatalomról olyan radikálisan lemondani, hogy ez az életed bekerült. Urunk, nem tudjuk szavakkal csodálatunkat és hálánkat, tiszteletünket és imádatunkat kifejezni. Lekötelezetteid vagyunk, amiért te nem fordítottál hátat nekünk, a mi hűtlenségünkért, gonoszságunkért, hanem végig kitartottál, csendben tűrted megvetéseinket, az általunk elszenvedett kínzást és szenvedést és halált. Áldunk, hogy te vállaltad mindezt, hogy te lemondtál a hatalomról, az erőszakról, hogy számunkra új életet biztosítass. És most különösen is azokért könyörgünk, Urunk, akik nincsenek olyan szerencsés helyzetben, mint mi, akiknek neved megvallása kockázatos és veszélyes. Könyörgünk hozzád most ezekért az egyiptomi keresztényekért, Femiért is köztük. Kérünk, adj nekik bölcsességet, adj nekik szilárdságot, és adj nekik örömet a melletted való kitartásban. Kérünk, hogy vezetőik végig tudjanak buzdítani, tudják buzdítani a rájuk bízottakat, hogy ne fordítsanak hátat neked, hanem a legvégsőkig kitartsanak melletted, ahogy te is kitartottál a legvégsőkig mellettük és mellettünk. Te nevedben kérünk, aki elvállaltad a szenvedést, a halált, a kivettetést, te nevedben imádkozzuk most azt az imádságot, amit tőled tanultunk. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.